mondta elhaló hangon. Mit akar ez a Henry? Évek óta nem láttam, és nem is akarom látni. Házsártos alak ez a Henry. Ennyit mondott. A társalgás ezután visszakanyarodott Mrs. Hill saját panaszára, és a néhai Mr. Anthony érzéketlen ügyvédjére. Hercule Poirot némi nehézségek árán, anélkül, hogy a beszélgetés vonalát túl gorombán megszakította volna, búcsút vett. Vacsora idő után Poirot Wimbledonba dr. George Lorimerhez látogatott. Az orvos odahaza tartózkodott. Hercule Poirot a rendelőbe kísérték, és csak hamar belépett dr. George Lorimer, akit szemmel láthatóan a vacsoraasztal mellől hívtak ki. Doktor úr, én nem páciens vagyok, mondta Hercule Poirot. Idejövetelem talán arcátlanságnak tűnik, de öreg ember vagyok, aki a nyílt, közvetlen tárgyalások híve. Nincsenek ínyemre az ügyvédek és az ő hosszadalmas, cirkalmas módszereik. Kétségtelenül felkeltette Lorimer érdeklődését. Az orvos simára borotvált, középmagas férfi volt, haja barna, de a szempillája majdnem fehér, amitől szeme fakónak, bágyatnak látszott. Élénk, derűs ember benyomását keltette. Ügyvédek? Szaladt fel a szemöldöke. Utálom őket, drága uram, ön felkeltette a kíváncsiságomat, kérem foglaljon helyet. Poirot leült, és átnyújtotta a névjegyét. George Lorimer szempillája megrebbent. Poirot bizalmasan előrehajolt. Klienseim nagyobbik része nőkből áll, mondta. Természetesen, kacsintott Lorimer. Ahogy mondja, természetesen, értett egyet Poirot. A nők nem bíznak a hivatalos rendőrségben. Előnyben részesítik a magánnyomozókat. Nem szeretnék, ha a problémáik nyilvánosságra kerülnének. Néhány nappal ezelőtt egy idősebb hölgy keresett fel, és tanácsot kért tőlem. Gondjai voltak a férje miatt, akivel sok évvel ezelőtt összeveszett. Ez a férj a maga nagybátyja, a néhai Mr. Gascoigne. George Lorimer arca lilás színt öltött. A nagybátyám? Képtelenség. A felesége jó néhány évvel ezelőtt elhunyt. Nem Mr. Anthony, hanem Mr. Henry Gascoigne. Henry bácsi, de hiszen ő nőtlen volt. Dehogy is, hazudott szemrebben is nélkül Hercule Poirot. Semmi kétség. A hölgy még a házasságlevelet is bemutatta. Hazugság, kiáltotta George Lorimer. Arca most már szilvakék volt. Nem hiszem el. Maga szemérmetlen hazudozó. Nagy kár, mi? Értelmetlen gyilkosság volt. Gyilkosság? Csuklott el Lorimer hangja. Sápadt szeme kidüllett a rettegéstől. Mellesleg, mondta Poirot, látom, hogy már megint szedertortát evett. Nem valami bölcs szokás. Lehet, hogy a szeder tele van vitaminnal, de halálos méreg is lehet. Adott esetben bitófa alá juttathat egy embert. Magát, dr. Lorimer. Látja, Munami, a maga alapvető kiinduló pontja volt helytelen. Mosolygott Boningtonra a vacsoraasztalnál Hercule Poirot. A súlyos szellemi feszültségben lévő ember éppenséggel nem akkor tesz olyat, amit korábban sose tett, amikor fel van dúlva. Reflexei a legkisebb ellenállás vonalán haladnak. Meg lehet, hogy izgatott állapotban valaki pizsamájában jön vacsorázni, de az a saját pizsamája lesz, és nem valaki másé. Egy férfi, aki nem szereti a sűrű levest, a vesefelfújtat és a szedertortát, egy este hirtelen E3-at rendeli. Maga azt mondja azért, mert másra gondolt, de én azt mondom, hogy az a férfi, aki töri a fejét valamin, önkéntelenül azt rendeli, amit mindig szokott. Eh bien, akkor mi más magyarázat marad? Egyszerűen nem találtam észszerű magyarázatot, és aggódtam. Az eset valahogy nem stimmelt. Rendszerető ember lévén nem kedvelem, ha valami nem stimmel. Mr. Gascoigne vacsorája aggályokat keltett bennem. Később maga elmondta, hogy a férfi eltűnt. Évek óta először mulasztotta el a keddi és a csütörtöki vacsorát. Ez még kevésbé tetszett nekem. Érdekes hipotézist állítottam fel. Ha igazam van, a férfi halott. Utána jártam, valóban meghalt. Annak rendje és módja szerint. Más szóval a romlott halat elfette az öntet. 7 órakor látták a King's Road-on. 7:30-kor itt vacsorázott. 2 órával a halála előtt. Minden összeillett. A gyomor tartalma, a levél, túlzottan is bőséges öntet, teljesen elfette a halat. Odaadó unokaöcs írta a levelet, és odaadó unokaöcsnek csodás alibije van a halál időpontjában. A halál oka rémegyszerű, az öreg leesik a lépcsőn. Egyszerű baleset? Egyszerűen gyilkosság. Mindenki az előzőre esküszik. Odaadó unokaöcs az egyetlen túlélő rokon. Odaadó unokaöcs az örökös. De van ennyit örökölni. A nagybácsi hírhetten szegény ember. De van egy fivére. És ez a fivér annak idején gazdagon nősült. A fivér nagy, fényűző házban lakik, Kingston Hillen. Tehát úgy tűnik, a gazdag feleség minden vagyonát ráhagyta. Látja most már az összefüggést. A gazdag feleség pénze Anthonyra marad. Anthony pénze Harryre, Harry pénze meg George-ra. És a kör bezárul. Elméletben mindez nagyon szép, mondta Bonington. De maga mit csinált? Ha az ember már tudja, hol keresse, általában meg is találja. Harry 2 órával egy étkezés után halt meg. A boncolás csupán ennyit derített ki, de tételezzük fel, hogy az az étkezés nem vacsora, hanem ebéd volt. Képzelje magát George helyébe. George nagyon ácsingózik a pénzre. Anthony gaszkony haldoklik, de halálával George mit sem nyer. Vagyon a Harryre száll, és Harry sok évig elélhet még, tehát Harrynek is minél hamarabb meg kell halnia. De a halálának Anthony halála után kell bekövetkeznie, ugyanakkor George-nak szilárd alibiről kell gondoskodnia. Harry szokása, hogy hetente 2-szer ugyanabban az étteremben vacsorázik, kiváló ötletet sugal George-nak. Óvatos fickó lévén először próbát tesz. Hétfő este megszemélyesíti nagybátyját az adott étteremben. Simán sikerül, mindenki Harrynek nézi. George megnyugszik. Most már csak meg kell várnia, amíg Anthony az utolsókat rúgja. Eljön az idő. November 2-án délután levelet ír nagybátyának 3. keltezéssel. 3. délután feljön Londonba, meglátogatja az öreg urat és végrehajtja a tervét. Egy erős lökés, és Harry bácsi legurul a lépcsőn. George megkeresi, és nagybátyja köpenyének zsebébe dugja a levelet. 7:30-kor belép az étterembe, szakál, bozontos szemöldök, minden úgy, ahogy kell. Senki sem kétli majd, hogy Mr. Harry gaszkony 7:30-kor életben volt. Utána gyors átalakulás a mosdóban, teljes sebességgel hazavágtat Wimbledonba, és leül bridge-elni. Tökéletes alibi. Mr. Bonington rámerett. És a posta bélyegző a levélen? Ó, az nagyon egyszerű. A bélyeg maszatos volt. Miért? Átjavította a dátumot. Csak az veszi észre, aki tudja, hogy mit keressen. És ne feledkezzünk meg a szedertortáról. George végül is nem volt igazán jó színész. Emlékszik arra a színészre, aki tetőtől talpig feketére festette magát, hogy Otellót eljátszhassa. A bűnözéshez is egyfajta színészi tehetségre van szükség. George úgy nézett ki, mint a nagybátyja, úgy járt, mint ő, úgy beszélt, mint ő, ugyanolyan szakált és szemöldököt viselt, de nem úgy evett, mint a nagybátyja. Olyan ételeket rendelt, amiket ő szeretett. A szeder elszínezi a fogakat. A hullafogazata nem színeződött el. Jól lehet, az állítólagos Harry gaszkony szedertortát vacsorázott aznap este az étteremben. Egyébként a hullagyomrában sem találtak szedernyomokat. Ma reggel néztem utána, és George volt olyan ostoba, hogy megtartotta az álszakát és a többi kelléket. Ó, ha az ember utána néz, rengeteg bizonyítékot talál. Ma felkerestem és zavarba hoztam. Ezt kikészítette, mellesleg megint szedertortát evett. Mohó egy pasas, nagyon szeret enni. Ebien, ha csak nem tévedek, a mohósága juttatja akasztófára. A pincérnő 2 adag szeder és almatortát helyezett eléjük. Vigye innen, szólt Mr. Bonington. Az ember nem lehet eléggé óvatos. Hozzon egy kis adag vanília pudingot. Az álom. Hercule Poirot pillantása felmérte a házat. Tekintete egy percre a ház környezetére tévedt, az üzletekre, a jobboldali nagy gyárépületre, a szemben lévő lakótömbre. Szeme ismét Northway House-t, régebbi idők tanúját pásztázta. A tágas terek, nagy vagyonok tanúját, a döjfös házat akkoriban zöldmező kövezték. Most anakronizmusnak hatott, elsüllyedve és elfeledve állt a modern London háborgó tengerében. A helyét 50 megkérdezett közül alig egy tudta volna megmondani. Mi több, igen kevesen tudták, hogy kié, jól lehet tulajdonosa nevét felismerték volna. A világ egyik leggazdagabb embere volt. De sok pénzzel nem csak kérkedni lehet. El is lehet hallgattatni az érdeklődést. Benedikt Ferley, a különcmilliomos, nem tudatta a világgal, hogy hol lakik. Őt magát is ritkán lehetett látni, alig-alig jelent meg a nagy közönség előtt. Időről időre felbukkant az igazgató tanácsi üléseken, szikár alakja, horgas orra, rekettes hangja félelmet keltett a többiekben. Ettől eltekintve legenda volt csupán. Beszéltek zsugoriságáról csak úgy, mint hihetetlen nagy lelkűségéről, tarka házi kabátjáról, ami állítólag már 28 éves, arról, hogy folyton káposztalevest és kaviár teszik, és hogy irtózik a macskáktól. A nagy közönség mindezt tudta. Hercule Poirot is tudta. Ez volt minden, amit tudott arról az emberről, akit felkeresni készült. A kabát zsebében lapuló levél sem árult el többet róla. Azután, hogy egy-két percig csendben felmérte a letűnt időke melankolikus emlékeztetőjét, felment a bejárati ajtóhoz vezető lépcsőkön, és megnyomta a csengőt. Csinos új karórájára pillantott, nemrégiben cserélte le Ódon zsebóráját, régi kedvencét. Pontosan 9:30. Hercule Poirot, mint mindig, most is percre pontos volt. Majdnem azonnal nyílt az ajtó. Az inas fajtájának egy tökéletes példánya állt a kivilágított hall előterében. Mr. Benedict Ferley? Kérdezte Hercule Poirot. Semleges tekintet mérte végig tetőtől talpig, nem tapintatlanul, de behatóan. Be van jelentve, uram? Kérdezte a nyájas hang. Igen. A neve, uram? Monsieur Hercule Poirot. Az inas meghajolt, és hátrább lépett. Hercule Poirot bement. Az inas becsukta mögötte az ajtót. De még egy formaság hátra volt, mielőtt ügyes kezek elvették volna a látogató kalapját és botját. Elnézést, uram, egy levelet kell kérnem öntől. Poirot szándékos lassúsággal húzta elő zsebéből, és adta oda az inasnak az összehajtogatott levelet. Az inas egy pillantást vetett rá, és kis főhajtással visszaadta. Poirot ismét zsebre vágta. A levél tartalma a következő volt. Northway House, W. 8. M. Hercule Poirot. Kedves uram, Mr. Benedict Ferley tanácsot szeretne kérni öntől. Ha az időpont önnek is megfelel, örülne, ha fenti címen felkeresné holnap, csütörtök este, 9:30-kor. Tisztelettel, Hugo Conworthy, titkár. Utóirat. Kérem, hozza magával ezt a levelet. Az inas ezután megszabadította Poirot kalapjától, botjától és nagykabátjától. Azt mondta, legyen szíves követni Mr. Conworthy szobájába. Felvezette a széles lépcsőn. Poirot követte, tekintete felmérte a pazar, de rigyító műtárgyakat. A detektív ízlése némileg polgáribb volt. Az első emeleten az inas bekopogott egy ajtón. Hercule Poirot alig észrevehetően felvonta a szemöldökét. Az első diszonáns jelenség. A legjobb inasok nem szoktak kopogtatni. És ez itt kétségtelenül első osztályú inas. Ez volt, mondhatni, az első burkolt célzás a milliómos különbségére. Bentről kiszólt egy hang. Az inas kitárta az ajtót. Hangosan jelentette, és Poirot ismét érezte a szándékos eltérést a megszokottól. Az úriember, akit várt, uram. Poirot belépett. Tágas szoba volt, bútorzata egyszerű dolgozószobái. Irattartó szekrények, kézikönyvek, néhány karosszék, terjedelmes, impozáns íróasztal, tele gondosan elrendezett papírokkal. A szoba sarkaiban félhomály uralkodott, mert az egyetlen fényforrás egy zöld lámpaernyős olvasólámpa volt, amely egy kis asztalon állt az egyik karosszék mellett. Úgy helyezték el, hogy fénye az ajtón belépőre irányult. Hercule Poirot pislogott, érzékelte, hogy a körte legalább 150 wattos. A karosszékben, tarka köpenyben sovány alak ült. Benedict Ferley. Jellegzetes, előrehajtott fejtartás, madárcsőrszerű horgas orr. Fehér haja a homloka fölött úgy állt, mint a kakadú taréja. Vastag szemüvege mögül gyanakvóan csillogó szemmel pislogott látogatójára. Hé! Szólalt meg végül rikácsoló reszelős hangon. Szóval maga az a Hercule Poirot, mi? Szolgálatára, válaszolta Poirot udvariasan, és meghajolt, kezét egy széktámláján pihentette. Üljön le! Üljön már le! Mondta zsémbeskedve az öreg úr. Hercule Poirot leült a lámpavakító fényébe. Az öreg úr behatóan vizsgálgatta. Honnan tudjam, hogy maga Hercule Poirot? Mi? Kérdezte ingerlékenyen. Azt mondja meg. Poirot ismét előszedte a levelet a zsebéből, és oda nyújtotta. Igen, ismerte elvonakodva a milliomos. Igen, ez az. Ezt írattam a titkárommal. Összehajtotta és visszadobta. Szóval maga az a fickó. Poirot kis kézmozdulattal közölte. Biztosíthatom, hogy nem vezetem félre. Benedikt Ferley kuncogott. Ezt mondja a bűvész is, mielőtt elővarázsolja a cilinderből az aranyhalat. Ez is a trükkhöz tartozik. Poirot nem válaszolt. Ferley hirtelen megszólalt. Azt gondolja, hogy gyanakvó öregember vagyok. Mi? Így igaz. A jelszavam, ne bízzál senkiben. Ha az ember gazdag, senkiben nem bízhat. Nem, nem. Egyáltalán nem. Poirot szeretett volna a tárgyra térni. Tanácsot akart kérni tőlem. Az öreg úr bólintott. Fordulj szakértőhöz, és ne nézd a költséget. Észrevehette M. Poirot, hogy magát se kérdeztem, mennyi a tiszteletdíja. Nem is fogom. Küldje el majd a számlát. Én nem fogok háborogni. Azok a hülyék azt hitték, hogy 2 shilling 9 pennit kérhetnek a tojásért, amikor tudom, hogy a piacon 2 hétért adják. Csupa csaló. Engem nem lehet becsapni. De a csúcson lévő ember az más. Az megéri a pénzt. Én csak tudom, magam is a csúcson vagyok. Hercule Poirot nem válaszolt. Kissé oldalra hajtott fejjel, figyelmesen hallgatta. Egykedvű külseje jókora csalódást leplezett. Nem tudta pontosan az okát. Benedikt Ferley eddig hűnek mutatkozott önmagához, azaz megfelelt a róla kialakult általános elképzelésnek, és mégis Poirot csalódást érzett. Ez az ember, morogta magában undorral, egy szélhámos. Igazi szélhámos. Poirot más milliómosokat is ismert, köztük különcöket is, de majd minden esetben érzett bennük egy bizonyos erőt, egy belső energiát, amely tiszteletet parancsolt. Ha sokszínű köpenyt viseltek, azért volt, mert kedvelték az ilyenfajta köpenyeket. De Benedikt Ferley színes köpenye, legalábbis Poirotnak úgy tűnt, alapvetően színházi kellék volt. Maga a férfi is színpadias. Poirot mind erősebben érezte, hogy Ferley minden egyes szava a hatást szolgálja. Színtelen hangon megismételte. Mr. Ferley, tanácsot akart kérni tőlem? A milliómos modora hirtelen megváltozott. Előrehajolt, hangja huhogássá halkult. Igen, igen. Szeretném kikérni a véleményét, hogy mit gondol, a legjobbhoz kell fordulni, ez az én módszerem, a legjobb orvoshoz, a legjobb nyomozóhoz. Ez határeset. Monsieur, eddig egy szót sem értek. Hát persze, hogy nem, csattant fel Ferley. Még bele se kezdtem. Ismét előrehajolt, és hirtelen nekiszegezte a kérdést. M. Poirot. Mit tud az álmokról? A kisember szemöldöke felszaladt. Erre igazán nem számított. Mr. Ferley, javaslom, hogy forgassa a Napóleon álmos könyvét, vagy keresse fel a Harley Street valamelyik menő pszichológusát. Mindkettőt megpróbáltam, válaszolta komolyan Ferley. Kis hallgatás után a milliómos ismét megszólalt, először majdnem suttogva, majd egyre emeltebb hangon. Ugyanaz az álom. Minden éjjel. És félek. Bevallom, félek. Mindig ugyanaz. A szomszédos szobában ülök, az íróasztalomnál dolgozom. Ott az óra, ránézek, és látom, mennyit mutat. 3:45. Mindig ugyanazt az időt mutatja. És amikor a számlapot nézem, M. Poirot, tudom, hogy meg kell tennem. Nem akarom megtenni, irtózom tőle, de muszáj. Valósággal rikácsolt a hangja. Poirot higgadtan kérdezte, és mi az, amit meg kell tennie? 3:45, szólt elcsukló hangon Benedikt Ferley. Kihúzom az íróasztal jobb oldali 2. fiókját, kiveszem belőle a pisztolyt, megtöltöm, és az ablakhoz megyek. És azután, igen? Benedikt Ferley suttogva mondta. Főbelövöm magam. Némaság állt be. Poirot megszólalt. Tehát ezt álmodja? Igen. Ugyanezt minden éjjel? Igen. És mi történik azután, hogy főbelövi magát? Felébredek. Poirot lassan, elgondolkozva ingatta a fejét. Pontosítani szeretném. Valóban tart pisztolyt abban a bizonyos fiókban? Igen. Minek? Mindig ott volt. Jó, ha az ember felkészül. Mire? Az én pozíciómban az ember legyen óvatos, mondta Ferré ingerülten. Minden gazdag embernek vannak ellenségei. Poirot nem erőltette a témát. Egy-két percig hallgatott, majd így szólt. Miért hivatott? Megmondom. Először egy orvossal tanácskoztam. Azaz, hogy hárommal. Igen. Az első idősebb férfi volt. Azt állította, hogy táplálkozás kérdése az egész. A második egy fiatal, a modern iskolához tartozott. Ő arról biztosított, hogy az álom összefügg egy bizonyos eseménnyel, amely gyerekkoromban történt ugyanebben az időben, 3:45 előtt. Azt mondja, annyira eltökélt szándékom, hogy ne emlékezzek arra az eseményre, hogy önmagam elpusztításával szublimálom. És a harmadik orvos? Kérdezte Poirot. Benedikt Ferlé valósággal felrikoltott. Az is fiatal. Esztelen elméletet állított fel. Azt bizonygatja, hogy belefáradtam az életbe, hogy annyira elviselhetetlen a számomra, hogy szándékosan véget akarok vetni neki. De minthogy ennek a ténynek a beismerése, annak elismerése lenne, hogy az életem kudarcba fulladt, az ébredés pillanatában nem vagyok hajlandó szembenézni az igazsággal. De alvás közben feloldódnak a gátlások, és elkövetem azt, amit valóban el akarok követni. Véget vetek az életemnek. Tehát az orvosnak az a véleménye, hogy tudatalatt öngyilkos akar lenni? Kérdezte Poirot. Benedikt Ferré élesen rikoltozott. És ez képtelenség! Képtelenség! Tökéletesen boldog vagyok, mindenem megvan, minden, ami pénzért kapható. Képtelenség, az ötlet felvetése is merő képtelenség! Poirot érdeklődve figyelte. Talán a remegő kéz, a szaggatottan rikoltozó hang figyelmeztette, hogy ez a makacs tagadás túl heves, némileg gyanús. De csupán ennyit kérdezett. És mi itt az én szerepem, monsieur? Benedikt Ferré hirtelen lecsillapodott. Ujjával erélyesen rákoppintotta mellett álló asztalkára. Fennáll még egy lehetőség. És ha az igaz, magának tudnia kell róla. Maga híres nyomozó, 100 meg 100 esete volt. Fantasztikus, képtelen esetek. Ha valaki tudja, maga az. Mit kellene tudnom? Ferré suttogva mondta. Tételezzük fel, hogy valaki meg akar ölni. Megtehetik-e így módon? Rávehetnek-e, hogy minden éjjel ezt álmodjam? Úgy érti, hipnózissal? Igen. Hercule Poirot fontolgatta a választ. Gondolom, lehetséges, mondta végül. De a kérdést inkább egy orvosnak kellene feltennie. A maga gyakorlatában nem találkozott ilyen esettel? Pontosan ilyennel nem. De érti, hogy mire gondolok? Minden éjjel rám kényszerítik ugyanezt az álmot. Minden áldott éjjel. És akkor egy szép napon elegem lesz, és cselekszem. Megteszem azt, amiről oly gyakran álmodtam. Megölöm magam. Hercule Poirot lassan ingatta a fejét. Nem tartja lehetségesnek? Kérdezte Ferlé. Lehetségesnek? Poirot nem edintett. Nem szeretem ezt a szót. Valószínűtlennek tartja? Felették valószínűtlennek. Az orvos is ezt mondta, mormolta Benedikt Ferlé. Hangja ismét harsány lett, majdhogy nem kiabált. De miért álmodom ezt? Miért? Miért? Hercule Poirot a fejét rázta. Benedikt Ferlé hirtelen rászólt. Biztos benne, hogy soha nem találkozott hasonló esettel? Soha. Ezt akartam tudni. Poirot udvariasan a torkát köszörülte. Megenged egy kérdést? Micsodát? Kérdezzen, amit akar. Kit gyanúsít azzal, hogy meg akarná ölni? Senkit. Abszolút senkit, mondta pattogó hangon Ferlé. De az ötlet felmerült önben, erősködött Poirot. Tudni akartam csupán, van-e ilyen lehetőség? Saját tapasztalatom alapján azt mondanám, hogy nincs. Mellesleg, hipnotizálták-e valaha? Természetesen nem. Csak nem gondolja, hogy ilyen ostobaságnak alávetném magam. Akkor azt hiszem, kimondhatjuk, hogy az elmélete abszolút valószínűtlen. De az álom, szamár, az álom! Az álom kétségtelenül figyelemre méltó, töprengett Poirot. Elhallgatott, majd így folytatta. Szeretném látni a dráma színhelyét, az íróasztalt, az órát és a pisztolyt. Természetesen, átviszem a másik szobába. Az öreg úr maga köré terítette köpenyét, és félig felállt a székből. Majd hirtelen, mintha új gondolata támadt volna, visszaült.
Nem, mondta. Nincs ott semmi látnivaló. Amit kell, mindent elmondtam.
De szeretném a saját szememmel látni.
Szükségtelen, csattant fel Ferley. Elmondta a véleményét, végeztünk.
Poirot vállat vont, ahogy óhajtja. Felállt. Sajnálom, hogy nem lehettem a segítségére. Benedikt Ferley maga elé merett.
Nem kívánok semmiféle hókusz-pókuszt, morogta. Elmondtam a tényeket. Nem tud mihez kezdeni velük. Az ügy ezzel lezárult. Küldheti a számlát.
Okvetlenül elküldöm, mondta a nyomozó szárazon. Elindult az ajtó felé.
Állj!
A milliomos visszahívta.
Kérem azt a levelet.
A titkárja levelét?
Igen.
Poirot felvonta a szemöldökét. Zsebébe nyúlt, kiemelt egy összehajtott ívet, és átadta az öreg úrnak. Amaz megnézte, bólintott, és a közeli asztalkára tette. Hercule Poirot ismét az ajtó felé indult. Zavarban volt. Agya újból és újból végigpergette a hallott történetet. Közben nem hagyta békén a gondolat, hogy valami hibázzik. És ez a hiba ő benne van, nem Benedikt Ferleyben. Keze már az ajtógombon volt, amikor elméje megvilágosodott. Ó, Hercule Poirot tévedett. Megint visszafordult. Ezer bocsánat, annyira foglalkoztatott a problémája, hogy ostobaságot követtem el. A levél, amit odaadtam, a bal helyett véletlenül a jobb zsebembe nyúltam. Mi van? Mi van? Amit odaadtam magának, az egy bocsánatkérő levél a gallérjaimat gondozó mosónőtől. Poirot restelkedve mosolygott. A bal zsebébe nyúlt. Itt a maga levele. Benedikt Ferley utána kapott és morgott.
Miért nem figyel oda arra, amit csinál?
Poirot visszavette a mosónő levelét, ismételten bocsánatot kért, és kiment. Odakint az előtérben egy pillanatra megállt. Tágas előtér volt. Régi, magas támlájú tölgyfapadot látott. Előtte hosszú ebédlőasztalt. Az asztalon képes újságok hevertek. Volt még két fotel, meg egy asztalka virágvázával. Az egész egy kicsit fogorvosi várószobára emlékeztette. A földszinti halban az inas várta, hogy kiengedje. Hívjak taxit, uram?
Nem, köszönöm, szép esténk van, gyalog megyek.
Egy pillanatig a járda szélen áldogálva várta, hogy csituljon a forgalom és átmehessen a túloldalra. Erősen ráncolta a homlokát. Nem, mondta magában, egyáltalán nem értem. Az egésznek semmi értelme. Sajnálattal be kell ismernem, hogy én, Hercule Poirot, teljesen paf vagyok. Ezzel a dráma első felvonása véget ért. A második felvonás egy héttel később következett. Telefonhívással indult.
John Stillingfleet doktor hívta fel Poirot. A hangjában cseppnyi orvosi méltóság sem volt. Te vagy az, Poirot, vén csataló. It's Stillingfleet. Igen, barátom, mi van? Benedikt Ferley házából, a Northway House-ból beszélek.
Á, igen? Kérdezte izgatottan Poirot. Mi van Mr. Ferleyvel?
Halott. Ma délután főbe lőtte magát.
Kis szünet után Poirot megszólalt.
Igen.
Ha jól érzékelem, egyáltalán nem vagy meglepve. Tudsz valamit róla,
vén csataló?
Miből gondolod? Nem brilliáns következtetésből, vagy telepátiából, vagy más ilyesmiből. Találtunk egy levelet, amelyben Ferley egy héttel ezelőtt felkért, hogy látogasd meg.
Értem.
Egy szelíd rendőrnyomozó van itt. Tudod, óvatosnak kell lenni, amikor egy ilyen milliómos fickó puffantja le magát. Gondoltuk, hát ha fényt tudsz deríteni az ügyre. Mi volna, ha átnéznél ide?
Azonnal indulok. Helyes öreg fiú, valami piszkos ügyre bukkantál, mi?
Poirot csupán megismételte, hogy azonnal indul.
Nem akarod telefonon kifecsegni?
Helyes.
Viszlát!
Negyed órával később Poirot Northway House alacsony mennyezetű hosszú földszinti könyvtárszobájában ült. A szobában öt másik személy tartózkodott. Bernett felügyelő, Dr. Stillingfleet, Mrs. Ferley, a milliómos özvegye, Joanna Ferley, az egyetlen lánya, és Hugo Conworthy, a magántitkára. Bernett felügyelő körültekintő, katonás kinézetű férfi volt. Dr. Stillingfleet, akinek szakmai modora élesen elütött telefonbeli stílusától, magas, lóarcú, 30-as fiatalember. Mrs. Ferley szemmel láthatóan jóval fiatalabb volt a férjénél.
Csinos, sötét hajú asszony, szája keskeny, fekete szeme semmit nem árult el érzelmeiből. Tartása tökéletes önuralomról tanúskodott. Joanna felléhaja világos volt, arca szeplős. Erős orrát és állát apjától örökölte. Tekintete értelmes, okos. Hugo Conworthy jóképű, jól öltözött fiatalember, intelligensnek és rátermetnek tűnt. A köszönés és bemutatkozás után Poirot egyszerűen és érthetően elmondta látogatásának körülményeit, és azt, hogy Benedict Ferley mit mesélt neki. Mindenki feszült érteklődéssel hallgatta. Soha ilyen különös történetet, mondta a felügyelő. Egy álom? Mrs. Ferley maga tudott róla? Az asszony lehajtotta a fejét. Férjem említette. Nagyon felzaklatta. Én azt mondtam, hogy emésztési zavarokból ered. Tudják, nagyon különleges étrendje volt. Javasoltam, hogy hívja ki dr. Stillingfleet-et. Az orvos a fejét rázta. Velem nem tanácskozott. M. Poirot történetéből az világlik ki, hogy a Harley Street-re ment. Ennél a pontnál a te tanácsodat kérem, fordult az orvoshoz Poirot. Mr. Ferley elmondta, hogy 3 specialistával konzultált. Te mit gondolsz az általuk felvetett elméletekről? Stillingfleet összevonta szemöldökét. Nehéz megítélni. Számításba kell venni, hogy amit neked mesél, nem volt pontosan ugyanaz, amit neked mondtak. Egy laikus értelmezése volt. Úgy gondolod, hogy félreértette a kifejezéseket? Nem egészen. Úgy értem, szakmai magyarázatot kapott, nem egészen fogta fel, és a saját elképzelése szerint adta tovább. Tehát, amit nekem mesélt, nem volt pontosan ugyanaz, mint amit az orvosok mondtak. Hát igen, nagyjából. Az egészet egy kicsit félreértelmezte, ha érted, hogy mire gondolok. Poirot töprengve bólintott. Lehet tudni, hogy melyik orvoshoz fordult? Mrs. Ferley nemet intett, és Joanna Ferley megjegyezte. Egyikünk se tudta, hogy bárkihez fordult volna. Magának beszélt az álmáról? Kérdezte Poirot. A lánya fejét rázta. És magának, Mr. Conworthy? Nem, egyetlen szót sem. Nekem diktálta a levelet, de fogalmam sem volt, miért akart önnel tanácskozni. Azt hittem, valami üzleti problémáról van szó. És most nézzük Mr. Ferley halálának körülményeit, mondta Poirot. Bernard felügyelő kérdőn nézett Mrs. Ferley-re és Dr. Stillingfleet-re, majd ő vállalta a szóvivő szerepét. Mr. Ferley minden délután saját, első emeleti szobájában szokott dolgozni. Értesülésem szerint éppen egy nagy vállalati összevonáson munkálkodott. Hugo Conworthy-re nézett, aki közbeszúrta. Consolidated Coach Lines. Bernard felügyelő folytatta. Ezzel kapcsolatban Mr. Ferley hajlandó volt interjút adni 2 újságírónak. Ilyesmit nagyon ritkán tett. Ha jól tudom, körülbelül 5 évente, ha egyszer. 3:45-kor megérkezett a megbeszélésre a 2 riporter, az egyik az Associated News Groups, a másik az Amalgamated Press Sheets munkatársa. Mr. Ferley ajtaja előtt az első emeleten várakoztak. Így szoktak várni azok, akiknek megbeszélésük volt Mr. Ferleyvel. 3:20-kor küldönc érkezett, sürgősen aláírandó papírokkal a Consolidated Coach Lines irodájából. Beengedték Mr. Ferley szobájába, ahol átadta a papírokat. Mr. Ferley az ajtóig kísérte, onnan szólt ki a 2 újságírónak. Elnézést, uraim, hogy megvárakoztatom önöket, de sürgős üzleti ügyet kell elintéznem. Igyekszem gyorsan végezni. A 2 riporter, Mr. Adams és Mr. Stoddart megnyugtatták. Kivárják, amíg szabad lesz. Visszament a szobájába, becsukta az ajtót, és soha többé nem látták élve. Folytassa, szólt Poirot. Néhány perccel 4 után Mr. Conworthy lépett ki a főnökével szomszédos szobájából, és meglepődve látta, hogy a 2 újságíró még mindig várakozik. Néhány levelet akart aláíratni Mr. Ferleyvel, és egyúttal emlékeztetni, hogy odakint még mindig várnak rá. Belépett Mr. Ferley szobájába, meglepődött, amikor főnökét sehol sem látta, és azt hitte, hogy a szoba üres. Majd észrevette, hogy az ablak előtt álló íróasztal alól kilóg egy csizma. Gyorsan odament, és meglátta, hogy Mr. Ferley ott fekszik holtan, mellette a pisztolya. A titkár kisietett, és utasította az inast, hogy telefonáljon Dr. Stillingfleet-nek. Az utóbbi tanácsára Mr. Conworthy értesítette a rendőrséget. Hallható volt a lövés? Kérdezte Poirot. Nem. Errefelé nagyon zajos a forgalom, és a feltolható ablak nyitva állt. A teherautók motorzúgásától és a gépkocsi dudák kürtölésétől alig, ha figyelhettek fel a lövés hangjára. Poirot tűnődve bólintott. Mi a halál feltételezett időpontja? Fél öt után 2 perccel vizsgáltam meg, akkor már legalább 1 órája halott volt. Poirot arca elkomorult. Szóval valószínű, hogy a halála abban az időpontban következett be, amit megjósolt, 3:45. Így van, mondta Stillingfleet. Volt-e új lenyomat a pisztolyon? Igen, a sajátja. És a pisztoly? A felügyelő folytatta a történetet. Az, amely az íróasztalának jobb oldalán, a második fiókban volt, úgy, ahogy magának elmondta. Mrs. Fairley minden kétséget kizáróan azonosította. Mi több, a szobának csupán egyetlen bejárata van, az előtérbe vezető ajtó. A 2 újságíró pontosan az ajtóval szemben ült, és esküszik, hogy senki sem lépett be oda, attól kezdve, hogy Mr. Fairley kiszólt nekik, egészen addig, amíg Mr. Conworthy valamivel 4 óra után be nem ment. Tehát okkal feltételezhető, hogy Mr. Fairley öngyilkos lett. Bennet felügyelő halványan elmosolyodott. Egy apróságon kívül kétség se férne hozzá. És mi az apróság? A magának írt levél. Poirot is mosolygott. Értem. Ha Hercule Poirot kapcsolatba kerül egy üggyel, azonnal felmerül a gyilkosság gyanúja. Pontosan, mondta szárazon a felügyelő. Mivel azonban tisztázta a helyzetet, Poirot félbeszakította. Pillanat, Mrs. Fairleyhez fordult. Hipnotizálták valaha a férjét? Soha. Tanulmányozta-e a hipnózist? Érdekelte ez a tárgykör? Mrs. Fairley a fejét rázta. Nem hiszem. Önuralma hirtelen elhagyta. Ez a szörnyű álom, hátborzongató, hogy minden áldott éjjel ezt álmodta. És azután, mintha halálba üldözték volna. Poirotnak eszébe jutottak Benedict Fairley szavai. Megteszem, amiről oly gyakran álmodtam. Megölöm magam. Felmerült-e önben, hogy a férje kísértést érez, hogy véget vessen az életének? Nem, legalábbis néha nagyon furcsa volt. Joanna Fairley szólt közbe tiszta, csúfondáros hangon. Apa sose ölte volna meg magát, túlságosan is vigyázott magára. Tudja, Miss Fairley, általában nem azok követnek el öngyilkosságot, akik folyton azzal fenyegetőznek, mondta dr. Stillingfleet. Ezért megmagyarázhatatlanok néha az öngyilkosságok. Poirot felállt. Megengedik, hogy megnézzem a szobát, ahol a tragédia bekövetkezett. Természetesen. Dr. Stillingfleet, az orvos felkísérte Poirot. Benedict Fairley szobája sokkal nagyobb volt, mint a szomszédban a titkári. Berendezése fényűző, mély bőrfotelek, süppedő szőnyegek, pompás, terjedelmes íróasztal. Poirot elment az íróasztal mellett, és közvetlenül az ablak előtt megpillantotta a sötét foltot a szőnyegen. Eszébe jutottak a milliómos szavai. 3:45 kihúzom az íróasztal jobboldali 2. fiókját, kiveszem belőle a pisztolyt, megtöltöm, és az ablakhoz megyek, és azután főbe lövöm magam. Poirot lassan bólintott. Azután megkérdezte. Az ablak nyitva volt úgy, mint most? Igen, de onnan senki sem mászhatott be. Poirot kidugta a fejét. Se párkány, se melvéd, se csövek a közelben. Ezen az úton még egy macska sem kerülhetett be. Szemben a gyár ablaktalan tűzfala. Fura, hogy egy gazdag ember ilyen szentélyt válasszon, ezzel a kilátással, mintha börtönfalat nézne. Igaz, mondta Poirot. Behúzta a fejét, és a masszív téglafalra bámult. Azt hiszem, hogy ez a fal fontos lehet. Stillingfleet kíváncsian nézett rá. Úgy érted, lelkileg? Poirot az asztalhoz ment. Szórakozottan, legalábbis annak tűnt, kézbe vette azt a szerszámot, aminek a neve rugós nürnbergi ollós fogó. Megszorította a fogantyút, és a rugó teljes hossza kiugrott. Poirot ügyesen felemelt vele egy néhány lábnyira a karosszék mellett fekvő elégett gyufaszálat, és a papírkosárba ejtette. Amikor abbahagytad a játszadozást, szólt rá ingerülten Stillingfleet, ügyes találmány, mormolta Hercule Poirot, és visszatette a szerszámot az íróasztalra. Majd megkérdezte. Hol tartózkodott Mrs. Fairley és Miss Fairley a halál időpontjában? Mrs. Fairley a felettünk lévő szobájában pihent, Miss Fairley tetőtéri műtermében festegetett. Hercule Poirot 1-2 percig szórakozottan dobolt ujjaival az asztallapon, majd megszólalt. Miss Fairleyvel szeretnék beszélni. Ide küldenéd 1 percre? Ahogy óhajtod. Stillingfleet kíváncsi pillantást vetett a detektívre, és kiment. Csak hamar nyílt az ajtó, Joanna Ferley lépett be. Mademoiselle, ha nem zavarja, feltennék néhány kérdést. A lány hűvös pillantással válaszolt. Kérdezzen, amit csak akar. Tudta-e, hogy apja pisztolyt tartott az íróasztalában? Nem. Hol voltak maga meg az anyja, illetve, ha jól tudom, a mostoha anyja? Jól tudja. Louise apám második felesége. Csak 8 évvel idősebb nálam. Mit akart kérdezni? Azt, hogy hol voltak múlt csütörtök este. Kicsit gondolkozott. Csütörtökön? Hadd lássam. Ja igen, színházba mentünk. Apja nem ajánlotta fel, hogy magukkal tart? Sose járt színházba. Esténként mit szokott csinálni? Mindig itt ült és olvasott. Nem volt társasági ember? A lány egyenesen Poirot szeme közé nézett. Apám rendkívül kellemetlen személyiség volt. A vele élők közül senki sem kedvelte. Mademoiselle, ez egy nagyon nyílt, őszinte kijelentés. Nem akarom pazarolni az idejét, M. Poirot. Nagyon jól tudom, hová akar kiukadni. Mostoha anyám a pénzéért ment az apámhoz. Én azért élek itt, mert nincs pénzem ahhoz, hogy máshol éljek. Van egy férfi, akihez hozzá akarok menni, a férfi szegény. Apám gondoskodott róla, hogy elveszítse az állását. Azt akarta, hogy jól menjek férhez. Nem nagy ügy, hiszen én leszek az örököse. Az apja vagyona magára száll? Igen. Azaz a mostoha anyámra 4 millió adómentes fontot hagyott, és egyéb kisebb összegeket is hagyományozott. De a vagyon lényegében rám száll. Hirtelen elmosolyodott. Láthatja tehát, minden okom megvolt rá, hogy kívánjam az apám halálát. Azt is látom, mademoiselle, hogy az apja intelligenciáját is örökölte. A lány elgondolkozva mondta. Apa okos volt. Érezni lehetett rajta. Erő volt benne. Hajtóerő. De mindez megsavanyodott. Megkeseredett. Embertelen lett. Milyen tökkerültet vagyok, mondta halkan Hercule Poirot. Joanna Ferley az ajtó felé indult. Van még valami? 2 apró kérdés. Ez a Nürnbergi ollósfogó mindig itt hevert az asztalon? Igen, apa ezzel szedett fel leesett papírokat. Nem szeretett lehajolni. Még 1 kérdés. Az apja látása hibátlan volt? A lány rámerett. Ó, nem, egyáltalán nem látott. Úgy értem, szemüveg nélkül. Gyerekkora óta rossz volt a szeme. És szemüveggel? Azzal természetesen jól látott. Újságot és apró betűt is el tudott olvasni? Ó, igen. Ez minden, mademoiselle. A lány távozott. Ostoba voltam, mormolta.